FM 106.3.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lobmájer Judit nővérrel, a Boldogasszony iskola nővérek tartomány főnöknőjével, Keresztes Szilvia beszélget.
Vajon hogyan segítheti az életünket egy olyan alkalom, amikor találkozunk egy-egy konkrét részlettel a Szentírásból? Mik azok az érzések, amiket kelthet a szívünkben? Mik azok az útmutatások, amik történhetnek egy-egy bibliai ige részlet elolvasása után az életünkben? Mikor és hogyan segít leginkább bennünket a hitünk? Erről beszélgetünk Lobmájer Judit nővérrel, a Boldogasszony iskola nővérek tartomány főnöknőjével. És kérem, hogy mesélje el, hogy az ön életében mi ez a választott idézet, és hogy vajon mit üzen ténylegesen a szíve mélyén, és mi az a történet, ami ehhez kapcsolódik, mi az az esemény, ami eszébe jut erről az idézetről.
Az első kérdésére azt tudom most így hirtelen válaszolni, hogy különböző szerepe van nekem így a szentírási részeknek az életemben. Van olyan, ami egy pillanatnyi választ ad, amikor keresek valamit, amikor elmélkedem egy szentírási részről, és akkor abban a pillanatban megvilágosodik valami, kapok egy útmutatást, de vannak olyan részek, amik így nagyon markánsan kívülről emlékezetből is megmaradnak bennem, és ilyen vezérfonalak. Most egy ilyet hoztam, egy nagyon egyszerűt, azt, hogy kérjetek és adnak nektek, Máté 7:7. És azért ezt választottam, mert a nagy családunkban, ahol felnövekedtem, mi ezt együtt éltük, tehát nagyon sokszor együtt kértünk valamit a Jóistentől, együtt tapasztaltuk meg azt, hogy ezt mi módon adja meg nekünk, ezt így meg tudtuk beszélni, és aztán együtt köszöntük meg. És ezt azt hiszem minden testvérem magával vitte a későbbi életébe is, és ezt így továbbadja a gyermekeinek.
Tud erre valamilyen példát mondani, hogy mikor volt ilyen közös kérés, mikor voltak esetleg olyan helyzetben, volt esetleg valami megpróbáltatás, ami kapcsán ténylegesen szükség volt egy ilyen kérésre? Közösen?
A szüleim időnként így leültettek bennünket, és elmondták, hogy most hallottak egy nagyon rossz hírt, hogy valamelyik rokonunk nagyon beteg, vagy baleset érte, és akkor azt kérték, hogy most közösen imádkozzunk. Ilyenkor legtöbbször a Most segíts meg Máriát imádkoztuk el, és tudom, hogy ilyenkor nagyon odaadóan imádkoztunk, nagyon átéreztük azt, hogy itt nagyon komoly gond van, és akkor utána így kísértük azt a betegséget, aminek vagy gyógyulás volt a vége, esetleg halál volt a vége, és ezekbe így beavattak bennünket a szüleink. Uh-huh. Aztán volt olyan később, amikor tényleg bennünket is így meglegyintett egy-egy tragédia, aminek úgy jó volt aztán a vége, és akkor esetleg már nem is együtt, hanem mindenki magában ezt imádkozta, és akkor eddig még úgy olyan nehézség nem ért bennünket, aminek nagyon komoly következménye lett volna, inkább ilyen próbatételek voltak ezek.
Mi az, amire szívesen emlékszik vissza ezen kívül a gyerekkorából?
Nagyon sok minden van a tarisznyánkban, mi hatan vagyunk testvérek, és mindegyikünk olyan életet él, amiben nagyon fontos szerepe van a hitnek, meg a szolgálatnak. Tehát azt láttuk, hogy a szüleink egy ilyen központ voltak azon a kis lakótelepen, ahol mi felnőttünk, hogy ha valami gondja volt valakinek, mindig hozzánk fordult. Annak ellenére, hogy igazából ugye ez egy kommunista közeg volt, ilyen tanácstag, meg pártitkár is a környéken, de azért, hogyha rászorultak valamire, akkor tudták, hogy a Lobmájer család láthoz jöhetnek. Nekünk volt egyedül telefonunk ott a környéken, és akkor hozzánk jöttek telefonálni, meg mi szaladtunk értük, hogy telefonval jöjjenek. Sokszor így hallottuk, hogy mit beszélnek, és volt, hogy valaki ott értesült a mi fülünk hallatára, hogy meghalt a testvére, és ott sírt, és akkor anyukámék vigasztalták. Hát mindig azt láttuk, hogy hozzánk fordulni lehet. Nálunk mindig jut még valami a rászorulónak is. Olyan is volt, a családi veszekedésből szaladt hozzánk hozzánk egy apuka, emlékszem, hogy útközben elhagyta a félcipőjét, az én apukám ment ki megkeresni. Nagyon-nagyon sok örömre emlékszem vissza, a szüleim elvittek minket nagyon sokat a természetbe, rengeteget kirándultunk, amikor nagyobbak voltunk, akkor már kerékpártúrára. Nekünk ezek voltak a lehetőségeink, a kereteink, nem volt autónk, nem tudtunk ilyen nagy utakra menni, hanem mi megismertünk Budapest környékét, elmentünk biciklivel Fótra, nem is mindenki járt ott még annak ellenére, hogy ez a nagyon szép templom itt van hozzánk 30 kilométerre elérhető távolságban. Tehát mi ezeknek a kis dolgoknak nagyon megtanultunk örülni, és ez engem most is segít az életemben, hogy sokszor kevés dolog is elég ahhoz, hogy örüljek. Emellett pedig, amit hozunk, hogy rengeteget nevettünk a családba, mert esténként mindig együtt voltunk a vacsoránál, és akkor ilyen vicces történetekké formáltuk azt, ami velünk aznap történt, és azt előadtuk, és nagyokat nevettünk. Tényleg egy olyan gazdagságot adott nekünk, így gondolkodásban, meg életszemléletben, amiből tudunk táplálkozni ma is.
Mik voltak azok az események, amelyek a hivatása felé vezették?
Ezt a otthon megélt hitéletünket nagyon jól kiegészítette, hogy a gyerekkorunkban rendkívül eleven plébániai élet volt a templomunkban, és hát mi mind a hatalomban bekapcsolódtunk. Ez azt hiszem jó volt a plébániának is most így utólag nézve, de nekünk is nagyon jó volt. Onnan szereztük a barátainkat, nekem nagyon jó barátnőm volt onnan. Részt vettünk a minisztrálásban, megtanultuk azt, hogy hogyan kell valamire igényesen, komolyan felkészülni, mert a minisztrálást azt mi minden szombaton, minden délelőtt elpróbáltuk. Nagyon igényes misztériumjátékokban szerepelhet a hittan is nagyon egyszerre játékos és egyszerre elmélyült volt, tehát én ott jól éreztem magamat, és egyszer csak így azt éreztem, hogy jó az Istenhez kapcsolódni, én szeretek az Isten házában lenni, szeretek ebben a közegben mozogni. A másik hobbim viszont az volt, hogy amit az iskolában tanultam, az délelőtt képzeletbeli tanítványoknak megtanítottam. És volt egy kis táblánk, arra fölírtam a dolgokat, úgy, ahogy a tanítónéni, készítettem rossz és jó dolgozatokat, pirossal kijavítottam, tehát így vonzódtam a pedagógus pálya felé. És aztán, mikor a nővéreim a patronába jártak, a bátyáim a biaristákhoz, akkor láttam, hogy van egy olyan életforma, a szerzetes tanár életforma, amiben mind a kettő megvalósul. Egyrészt az, hogy az Istenért munkálkodni, az Isten közelében lenni, másrészt pedig tanítani. És ez az én fejemben úgy összekapcsolódott, és 11 évesen akkor úgy már tudtam, hogy iskolanővér szeretnék lenni, bár ez az én kis titkom volt, nagyon kevesekkel osztottam meg, de így mentem aztán a gimnáziumba, a patronába, hogy már ezzel a szemmel figyeltem a dolgokat, és amikor közeledett az érettségi, akkor jelentkeztem is, és érettségi után költöztem be, úgyhogy gyakorlatilag ott folytatódott az én növekedésem, nevelődésem.
Lelkileg hogyan érte meg ezt az időszakot? Hogyha most kicsit az idézethez térünk vissza, volt ebben az időszakban olyan, hogy kéréseket fogalmazott meg?
Volt ilyen, és tulajdonképpen, amikor gondolkoztam ezen az idézeten, akkor egy ilyen esetet hoztam, amit gyerekkorban éltem át, de mind a mai napig kihatással van. Nevezetesen 8. koromban bérmálkoztam a plébánián, és a plébános atya ki akart engem azzal tüntetni, hogy én köszönthetem a bíborost. Vasárnapi napra esett ez a bérmálkozás, és szombaton előtte mentünk a nagymarosi találkozóra, és ott a kezembe nyomták a vonaton a köszöntő szöveget, hogy én ezt tanuljam meg, és hiába kitüntetésnek szánták, én szorongani kezdtem, és izgulni, és az egész nagymarosi találkozón én végig magoltam azt a kis szöveget, és másnap, amikor köszönteni kellett a bíborost, akkor belesültem ebbe a szövegbe, és hát ott nagyon szégyeltem magam, egy kamaszlány nagyon tudja magát szégyelni ilyenkor, és eszembe jutott, hogy hányszor volt, hogy egyetemes könyörgést olvastam, szent leckét, és mindig így belebotlott a nyelvem, és hogy ez annyira nehéz, hogy én miért vagyok ilyen, annyira nincs ilyen helyzetben önbizalmam. És akkor eszembe jutott, hogy a plébános mondta nekünk, hogy a bérmáláskor kérhetünk valami személyes ajándékot is a Szentlélektől, amit a 7 ajándékon túl személyesen nekünk ad, mert arra nekünk szükségünk van. És akkor ott így magamba roskadva a misén, akkor ezt fogalmaztam meg, hogy ad nekem Istenem, hogy egy kicsikét biztosabb lábakon álljak egy ilyen helyzetben, és hogy tudjak beszélni, és ne akadjon össze a nyelvem, ezt kértem tőle, és nagyon érdekes volt, ahogy meghallgatta ezt a kérésemet, mert még a szentmise utáni pillanatban az egyik társunk, aki nem látott, hát egy vak fiú, már gimnazista volt, megkérte a barátnőmet, meg engem, hogy járjunk hozzá felolvasni, és segítsünk neki a tanulásban. Magnóra kellett mondani a tankönyveket. És ez egy olyan tréning volt nekem, és ez annyira a bérváláshoz kapcsolódott egyébként, hogy ez például nagyon sokat segített. Utána, amikor a gimnáziumba bekerültem, akkor a patronás osztályfőnöknőm, a Margit nővér, váratlan kihívások elé állított engem. Tehát ilyeneket, hogy nekem kellett hirtelen valakinek megköszönni valamit az osztály nevében. Mentünk, emlékszem, Dorogra egy adventi szentmisére, ahol mi énekeltünk, és akkor odafele a buszon azt mondta, hogy te prédikálj. Szóval ilyen mély vizekbe lettem hirtelen beledobva, amik így rendkívül trenírozták éppen ezt a képességet, és megéltem azt, hogy a gyengeségemet valahogy átfordította erősségé az Isten, és azóta csupa olyan szolgálatban kellett lennem, ahol erre a képességre szükség volt. Végülis magyar történelem szakos tanár lettem, meg voltam cserkészvezető fiatalon, ahol már 20 évesen a szülőknek is kellett értekezletet tartanom, és hát aztán a tanári pálya rengeteg ilyen szituációt hozott, és most a vezetés is, és nagyon érdekes, hogy tegnap is éppen a patrona tantestülete elé kellett állnom, és valami nagyon biztató és felemelő szavakat mondani így a tanév elején, és akkor utána mondták a nővértársaim, hogy hát Judit, ez neked karizmád, ez adományod, és mondom, hogy igen, én ezt kértem, és akkor elmeséltem nekik is ezt a bérmálási szituációt, mert hogy most ezen gondolkodtam egy kicsit, és úgy elcsodálkoztak, hogy sokszor tényleg éppen egy gyengeségből tud átfordulni valami így a kegyelem által erősségé.
Hogyha ezekről a feladatokról kérdezem, amikkel most foglalkozik, ezekben mik a legnagyobb örömei? Így vezetőként nyilván nagyon sok emberrel kell beszélni. Vannak ebben valami nehézségek, vagy szintén kérések?
Vannak nehézségek is, igen, amikor hát úgy kevésnek érzem magamat, és akkor vannak olyan helyzetek is, amikor úgy megélem azt, hogy de jó, hogy én most ebbe tudtam segíteni. Tehát, hogy valaki például megtalálja a helyét, hogy egy olyan szolgálatot kap, amiben ki tud teljesedni, hogy valami konfliktus támad, és abban sikerül úgy leültetnem a feleket, hogy létrejön egy igazi párbeszéd, és akkor kisimulnak az arcok, és úgy állunk fel az asztaltól, hogy jaj, de jó, akkor most tudunk tovább menni, most látjuk a következő lépéseket. Tehát, hogyha ilyenben tudok egy kicsit is tenni, mint vezető, akkor az nagy öröm. Vagy hát rengeteg találkozó, esemény, rendezvény átgondolásában ott vagyok, és ezeket így igazán gazdagítóvá, tartalmassá formálni, ezek is nagy örömet jelentenek, főleg, hogyha sikerül is. Aztán, hát, hogyha nem, akkor meg le kell vonni a tanulságokat, és akkor a legközelebb itt jobban.
Vajon hogyan lehet a fiatalokat leginkább megszólítani? Gondolom, hogy esetleg olyan gyerekkel, fiatallal is találkozottak, aki valamiért lehet, hogy nehezebb háttérből jött, vagy jobban szükség volt a külön odafigyelésre. Volt ilyen eset? És őt hogyan tudta megszólítani, leginkább eljutni a szívéhez?
Igen, most sajnos egy kicsit távolabb kerültem a pedagógiai szituációktól, amiatt, hogy a vezetésben vagyok, viszont egy szakkört azt megőriztem, hogy abban részt vessek. Ez egy audiovizuális kommunikáció szakkör, amelynek nyáron alkotótábora is van, és ez nagyon jó, tehát most így igazából ez a kapocs így a fiatalokhoz, és hát mondjuk itt a táborban azért úgy adódtak ilyen helyzetek. Most így hirtelen azt tudom erre válaszolni, hogy nagyon sokat tudtam adni a többi táborvezető társammal együtt a fiataloknak azáltal, hogy lehetőséget teremtettünk nekik arra, hogy alkothassanak, és ebben így megéljék önmagukat, meg nagyon szép barátságok szövődtek, mert itt kint voltunk a természetben, a mobiltelefonokat beszedtük, hogy ne azzal foglalkozzanak, hanem egymással. Mi is így odaadtuk magunkat nekik, tehát ott éltünk közöttük, velük voltunk minden pillanatban. Én a konyhában voltam a legtöbbet, akkor oda lehetett hozzám jönni, velem együtt tevékenykedni, de az alkotó munkába is így besegítettem, és azt látom, hogy minthogyha ma ennek még nagyobb értéke lenne a fiatalok számára, hogyha ilyen nagyon elérhetők vagyunk nekik, hogyha ott vagyunk köztük, velük beszélgetünk, velük nevetgélünk, velük tervezzük a filmet, mert itt ebben az esetben kis tábokban dolgoztak, és ki kellett találniuk egy ütős kis kerek történetet, amit meg tudnak filmen valósítani, hogy ebben egész végig jelen lenni nekik, meg még lehetőséget adtunk, hogy aki akar, korábban fölkelhet, eljöhet velünk a misére, és akkor megmozdultak, volt, aki így eljött, akkor az is így összekötött bennünket, azt a néhány gyereket, aki ebben is velünk volt együtt. Tehát én most ezt tudtam ajándékozni, a jelenlétet, a beszélgetést, és nem egészen tudom, hogy milyen háttérből jöttek, mert ugye keveset találkozom velük, de hogy ez nekik jó volt, és azt hallottam vissza, hogy egy kislány azt mondta, hogy neki ez volt a legboldogabb időszaka a nyárban. Ez nekem most nagyon megerősítő.
És az ön életében hogy jött ez az ötlet, ez az audiovizuális szakkör? Tehát honnan jött önnek az érdeklődés?
Sok mindenhez van bennem ilyen tehetségkezdemény. Egyiket sem műveltem úgy ki, mert ugye a szerzetesi életem az inkább egy ilyen átfogó dolog. De az, hogy szeretek rajzolni, ez lépten nyomon belekerülhet az életembe, hogy szeretek zenélni, hogy szeretek írni, stb. Tehát mondjuk, hogyha egy színdarabot megrendezek, akkor ebben minden benne van, és elég sok színdarabot rendeztem a gyerekeknek, és akkor most nem tudok ilyeneket csinálni, és akkor most maradt a film. Én magam is időnként készítek filmet, az alapítónkról, Gerhard Inger Boldog Terézia anyáról. Elhatároztam, hogy készítek filmet, mert annyira nem ismerik a gyerekek, meg akik hozzá tartozom, meg az egyházban sem ismerik, hogy talán egy film az ebben segíthet. Na, lényeg az, hogy én úgy találkoztam ezzel, hogy volt erre nyitottságom a kis tehetségeim révén, és azt láttam, hogy a Piarista gimnáziumban van egy ilyen szakkör, és akkor, amikor az egyik osztályomból a lányok ismertek ilyen szakkörös fiúkat, meg volt egy közös alkotótábor, ahol mi mint színjátszók voltunk, ők meg mint filmesek, akkor a lányok kérték, hogy nálunk is legyen ez a szakkör, és akkor az az atya, aki a fiúknál ezt vezeti, Vecstein József, akkor hajlandó volt hozzánk is átjönni, szakkört tartani, és akkor én is megtanultam ott, amit lehetett, elsajátítottam, és akkor most már közösen vezetjük ezt a szakkört. Úgyhogy így kerültem ennek a közelébe, és most ez nagyon jól jön, mert hogy órarendileg nem tudok tanítani, de ez a szakkör, meg ez a tábor megmaradt.
És a drámapedagógia, hogyan jött ez az érdeklődése az életébe?
Drámapedagógiát is elvégeztem. Ott szerintem volt egy kis félreértés, mert amikor ezt így reklámozták, hogy menjenek drámapedagógiára tanárok, akkor rögtön rám gondolt a vezetés, hogy menjek én, engem be is iskoláztak, és csak úgy szóltak, hogy már leadták a nevemet, mert én a színjátszást szerettem.
De akkor már tanított,
én már
amikor indult
voltam,
ez a...
Tanár voltam, így van, és színdarabokat rendeztem, és akkor azt gondolták, hogy ez nekem való. De én elmentem oda, és ez egy egészen más dolog a drámapedagógia, mint a színjátszás. Vannak rokon kapcsolatok, de azért ott mégiscsak voltak olyan tantárgyak, amiben volt színjátszás is, és akkor így megerősödtem egy kicsit abban, amit csinálok, meg új szempontokat kaptam hozzá, de aztán nem volt alkalmam drámapedagógusként dolgozni, de a színjátszás az megerősödött, és azt mondjuk nem rossz mondani, hogy van ilyen papírom is, hogy drámapedagógus vagyok, meg nem lehet tudni, hogy nem lesz egyszer erre is szükség.
Tehát nem ugyanaz a kettő. A színjátszás az egy külön dolog, drámapedagógia az pedig különböző módszerek?
Pedagógiai módszer.
Módszer, ami az közismereti tárgyakban is tud segíteni.
És bármely tantárban segíthet, így van.
Mert olyan eszközökkel adja át a gyerekeknek a tudása, például magyar vagy történelmi tantárgyról van szó.
Dramatikus eszközöket lehet, és nagyon sok módszert tanultunk erre, hogy miket lehet így bevetni.
Hát van
így...
erre egy példa, hogy kicsit el tudják a hallgatók is képzelni? Mi lehet egy ilyen drámapedagógiai módszer a fiataloknak szemléletesebbé teszi? Nem lesz olyan... Tehát tanulási módszer ez tulajdonképpen?
Meg érzékenyé teheti őket jobban. Tehát, hogyha például mondjuk történelmet úgy tanítok, hogy kiosztom a történelmi személyeknek a szerepét nekik, és akkor beleérezhetik magukat, hogy mondjuk volt egy történelmi vita, és akkor ezt nem csak megtanítom, hogy ez volt, hanem kicsit beleélhetik magukat, hogy mi volt a szempontja azoknak az embereknek, és akkor nem csak ilyen kategóriák lesznek, hogy na, ennek igaza volt, annak nem, hanem rájönnek, hogy a másiknak is mennyi mindenben igaza volt, és hogy milyen nehéz küzdelem lehetett ezért az igazáért kiállni, meg elfogadni azt, hogy nem ez győz. ezt. Tehát így mondjuk ez most egy ilyen kitalált példa a részemről, de akár osztályfőnöki órán is lehet olyan szituációkat hozni, amiben a gyerekek mondjuk egyszer csak jobban megértik az időseket, mert hogy ők játsszák el a nagymamát, akivel a szemtelen unokák kitolnak, és hogy ez mit jelent a nagymamának, és akkor vannak ilyen szerepváltások, hogy na, most meg te vagy a gyerek, a másik a nagymama, nagyon sok mindent játszva megtanulnak az életről, magáról.
Még az arándoklatokkal kapcsolatban lennék kíváncsi arra, hogy van-e olyan fontos és szép élménye egy-egy zarándoklathoz kötődően, vagy a szervezési munkákhoz kötődően, amit szívesen elmesélne?
1996-ban indult a Barátok útja zarándoklat, és akkor azt mi fiatal szerzetes tanárok indítottuk. Alapvetően a Bence és Ábel atyának volt ez az ötlete, és az volt az apropó, hogy a Szent Atyát vártuk Magyarországra, Pannonhalmára, és ott szervezzünk a bencés, az iskolanővéri, meg a piarista diákoknak egy közös zarándoklatot Tihanyból Pannonhalmára, és hogy úgy érkezünk meg, hogy a Szent Atyával találkozhatunk. Aztán megváltoztatta a Szent Atya az időpontot, de mi ugyanabban az időben mégis zarándokoltunk, ahogy megterveztük, viszont visszatértünk akkor már, mint egy összeszokott csapat Pannonhalmára, amikor tényleg ott volt a Szent Atya. És ez annyira jól sikerült, ez a zarándoklat, mert egyszerre volt ez egy lelki élmény a gyerekeknek, egyszerre rendkívül jó barátságok születtek velünk is, tehát hogyha visszatérek ahhoz a kérdéshez, hogy a gyerekeknek mit tudunk adni, mire van szükségük, megint csak azt mondhatom, hogy ott a jelenlétünk köztük, és a végig gyalogolt utak, és az ott szerzett kalandok és lelki élmények olyan erősen összekötöttek minket, hogy évközben is összetartottunk, mindenkinek volt egy csoportja, és azokkal a gyerekekkel különleges kapcsolatunk volt, többször találkoztunk az év során. Nekem a kékek voltak, mert az első zarándoklaton színek szerint különböztettük meg a csoportokat. És már abban is megjelent egyébként pont ez a gondolat, hogy kérjetek és adnak nektek, hogy ki személyesen mindig felajánlotta valamilyen komoly szándékra a zarándoklatot, és nekem is minden évnek volt egy nagy kérése, amiért gyalogoltam, amiért vállaltam a megpróbáltatásokat. Nekem különösen sajátos kapcsolatom volt a gyerekekkel azáltal, hogy kicsit ilyen betegápoló voltam, törődtem a gyengélkedőkkel, és a vízhólyagokat én kezeltem. Hát ez mindig nagyon jó alkalom volt. A vízhólyagokat megvartam, egy idősebb nővértársamtól tanultam ezt a módszert, és amíg vartam a vízhólyagokat, addig rengeteg minden történt köztünk, és előbb-utóbb az is kialakult, hogy ezt a színjátszás adottságomat is kamatoztattam, hogy útközben még betanultunk egy oratóriumot is, mindig valamilyen aktuális témában. Volt, hogy a Kalazanci Szent József kapcsán, amikor épp a piaristáknak volt évfordulójuk, akkor volt, hogy a mi alapítónkról, tehát valami téma mindig volt, volt, hogy Batthyány Stratmann Lászlóról, mert Körmendre is zarándokoltunk, és ott a színházban adtuk elő. Hát én ezt így nagyon szerettem, hogy úgy mindent bele lehet adni a nevelésbe, amit a Jóistentől akármilyen kicsi adományként is kapunk, az meg tud jelenni az iskolába, tehát hogy ott mindenre szükség van. Úgyhogy szerintem ezért nagyon jó tanárnak lenni.
Hát ezeket a szép adományokat kívánom önnek a következő években is, és nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket az élményeket, és jobban megismerhettük.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Lobmájer Judit nővérrel, a Boldogasszony iskola nővérek tartományfőnök nőjével Keresztes Szilvia beszélgetett.
A Mária Rádió imádsága koronavírus járvány idején.
Mária, te, aki ismerted a fájdalmat, a szomorúságot és az aggódást, átélted a boldogságot és az örömöt is. Amikor gyorsan támad a vész, újra látjuk, hogy milyen kicsi a világ, de te odafigyelsz ránk és minden embertársunkra. Köpenyeddel átölelsz minden létezőt. Különös szeretettel fordulsz ma a fertőzött, az idős, az egyik országból másikba utazó emberek, az ápolók és az orvosok felé. 12 csillagból álló koronád jelzi a reményt, hogy a te útmutatásoddal minden nehézség átléphető. Te, aki Jézus Krisztus anyja vagy, imádkozz a betegekért, aggódó hozzátartozóikért, és mindazokért, akik a vírus idején is áldozatot hoznak másokért. István király a bajban neked ajánlotta fel Magyarországot. Mi is felajánljuk neked nemzetünket és életünket. Segíts minket abban, hogy a járvány ne csak félelmet és könnyeket hozzon, hanem minket is jobb útra tereljen. Kérjük, hogy a vírust lelkileg megerősödve, Istenhez közelebb kerülve küzdjük le, s az ebből fakadó értékeket a baj elmúltával is megőrizzük. Amen. Amen.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.